Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a gyülekezetünkben, de most legfőképpen titeket köszöntelek, gyerekek. Szeretném tőletek kérdezni, hogy szerintetek történhet-e bármelyikünkkel, gyerekekkel vagy felnőttekkel olyan dolog, amiről a mindenható Isten nem tud? Gondolom, látom, hogy integettek, hogy olyan dolog nem történhet. De akkor van egy nagy kérdés, ami azt gondolom, hogy sokszor foglalkoztathat bennünket, gyerekeket is, de felnőtteket is. Még egy nagy híres hithős is megkérdezte egyszer, hogyha az Úr mindenről tud, és mindig őriz bennünket, akkor miért történnek velünk olyan dolgok, amik számunkra egyáltalán nem kedvesek, sőt medázóak és fájdalmasak? Miért van az, hogy azokat a gyerekeket is, és azokat a felnőtteket is érik betegségek, balesetek, nehézségek, akik szeretik a jó Istent? Nem az lenne igazságos, hogy azok, akik az Urat szeretik, azokat ő kivonja ezekből a dolgokból, amelyeket a Biblia szerint egyértelműen az ellenséghoz. Mert azt olvassuk az írásban, hogy a jó Istentől csak jó adományok és tökéletes dolgok származnak. De mégis miért van, hogy történnek velünk olyan dolgok, amik nem ide tartoznak? És úgy gondolom, hogy ezt na, miért lehet?
Szerintem azért, hogy próbákon átessünk, és akkor majd a végső próbán legyünk tapasztaltak.
Hát én azt hiszem, hogy nagyon tökéletes választ adtál. Azt hiszem, hogy mi felnőttek is tanulhatunk ebből. Igen, a Jóisten sokszor megpróbál bennünket. Te is szerettél volna valamit mondani, csak nem tudom a neved. Melletted lévő kislány, te is szerettél volna? Nem. Igen, én úgy gondolom, hogy talán most egyetlen egy rövid történetet szeretnék nektek fölidézni egy kislányról. Biztos olvastátok és hallottátok az ő történetét, hogy fogságba esett egy kislány. Nem is tudjuk, hogy hány éves volt, de nem tudom, hogy mit gondolhatott ez a kislány, amikor a szüleitől elrabolták őt és vitték őt Szíria földjére, és azután bekerült egy embernek a házába, aki ráadásul ragályos betegségben, leprában szenvedett. Én úgy gondolom, hogy ez a kislány választhatott abban a helyzetben. Hogy ő most ebben a helyzetben ahhoz az Istenhez fordul, akit ő a szüleitől megismert, és megpróbálja rábízni az életét, és ott abban a helyzetben hozzáfordul, hogy ő kapjon erőt, hogy most ebben a helyzetben ő bizonyságot tudjon tenni arról az Istenről, akit ő megismert. Mert tudjátok, sajnos az ember hajlamos arra, hogy ilyen esetben úgy magában megkérdezze, hogy miért is történnek ezek a dolgok velem? Vajon az Úr most is velem van? És tudjátok, én nagyon szeretnék találkozni az őriző angyalommal. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb ajándék az lesz, hogy amikor mi az őriző angyalunkkal fogunk találkozni, és el fogja nekünk mondani azt, hogy mennyiszer óvott meg bennünket olyan bajtól, amiről mi nem is gondoltuk, hogy bajba kerültünk. De én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent fogunk meghalani, és akkor tudjuk megérteni igazán, hogy igen, Isten nagyon sok mindentől megóv bennünket. De valóban vannak olyan helyzetek, amiért valamit megenged a mi életünkben, úgy, ahogyan mondtad, hogy próbára tegyen bennünket, hogy vajon ebben a körülményben is tudunk-e ő benne hinni, és tudunk-e róla bizonyságot tenni. És én szívemből azt kívánom, hogy minden ilyen esetben az a gondolat jusson eszünkbe, amit Pál apostol így mondott nekünk, hogy azoknak, akit Isten szeretik, minden javukra fordul. Olyan módon javukra fordul, hogy ők azok által a helyzetek által, amik velük megtörténnek, még nagyszerűbb emberekké válnak. Még jobban megtanulnak bízni és hinni. És akik őket körülveszik, és látják, hogy ők hogyan hordozzák ezt a helyzetet, azok ezen keresztül ismerhetik meg azt, hogy milyen erőt is tud adni a Jóisten a legnehezebb helyzetekbe. Emlékeztek, hogy ez a kislány kit tudott megmenteni azzal, hogy ő ott abban a fogságban rá tudta bízni magát Istenre? És tudott hűségesen, örömmel szolgálni annak a beteg embernek, aki egyébként halálos beteg volt, és rajta keresztül gyógyult meg, mert ő mondta meg azt, hogy van ám egy próféta Izraelben, akin keresztül Isten meg tudja gyógyítani az ilyen beteg embereket. És én szívemből azt kívánom nektek, hogy bármi történik veletek, vagy a ti környezetetekben, ami titeket is nagyon nagy fájdalommal érint, mindig erre gondoljatok, hogy ez nem azt jelenti, hogy az Úr elhagyott bennünket, hanem hogy tanítani szeretne bennünket, és azt szeretné, hogy mi még nagyszerűbb, és még jobb gyerekek és felnőttek legyünk. És tudjátok, van még egy nagyon nagy ígéret, amit én nagyon szeretek olvasni a Bibliából. Úgy szól ez az ígéret, amit Jézus mondott, hogy ama napon, amikor majd ő eljön, akkor már nem kérdezünk tőle ilyet. Mert meg fogjuk érteni, hogy azok a dolgok, amik velünk történtek, azok miképpen fordultak javunkra. Én szívemből kívánom, hogy minden helyzetben ti tudjatok bízni az Istenben, és tudjátok az ő segítségét kérni ahhoz, hogy ezekben a körülményekben is tudjatok benne bízni. Ezt kívánom nektek. Amen. Kedves gyülekezet, mai alkalommal lapozzuk föl a Zsidókhoz írt levél 3. fejezetét, és ebből a fejezetből szeretnék néhány igeverset felolvasni, amelyről azután majd közösen gondolkozunk. Tehát Pál apostolnak a Zsidókhoz írt leveléből a 3. fejezetet szeretném, 3. fejezetből szeretném olvasni, először a 7-től a 9-ig terjedő verset, majd pedig a 12-től a 14-ig terjedő verset. Így olvasom tehát a Zsidókhoz írt levél 3. fejezetéből a 7. verstől. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés a manapján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. 12. verstől. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalátsága által. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mind végig erősen megtartjuk. Ezen az ige szakaszon belül úgy gondolom, hogy csodálatos bátorítás a legvégső gondolat, amit olvastunk, hogy milyen hatalmas lehetőség az, hogy lehetnek olyan emberek, akik az elkezdett úton végig mennek, és az elkezdett bizodalmat mind végig erősen megtartják. Úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos cél, hogy van egy ellenségünk, aki el akar bennünket tántorítani, hogy ne érjünk célhoz. Ugye erről szól most a tanulmányunk sorozata is az Ezrás és Nehémiás könyvében, de micsoda kegyelem, hogy lehetséges Istentől olyan megerősítést kapni, hogy az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartsuk. De ebben a szakaszban a pozitív üzeneten kívül találhatunk nagyon komoly intéseket és felhívásokat. Engem azt gondolkoztott ezen a szakaszon belül, hogy van olyan felhívás, amit többször is olvashatunk. Nyilván azért írta ezt így Pál apostol, mert az Úr tudja azt, hogy nekünk mennyire szükségünk van arra, hogy bizonyos dolgokban nagyon megerősödjünk, és hogy erre felhívja a mi figyelmünket. Az egyik ilyen felhívás, amit a 8. versben is olvashatunk, hogy ne keményítsük a mi szívünket meg olyan esetekben, amikor elkeserítő helyzetekbe kerülünk. És látjuk azt, hogy ez a felhívás még kétszer megismétlődik, még a 16. versben is olvashatjuk újra. Tehát, hogy egy rövid ige szakaszon belül háromszor is olvashatjuk azt, hogy vigyázzunk, hogy meg ne keményítsük a mi szívünket azokban a helyzetekben, amik elkeserítők. Aztán a következő felhívás, ami engem különösképpen megragadott, hogy mi az, amire nagyon vigyázunk a 12. vers szerint, hogy ne legyen valaha bármelyikünknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Ez a felhívás különösen megragadott engem. Hogy az élő Isten bennünket az ő szeretetével és jóságával magához hívott. És úgy gondolom, tapasztalatból tudjuk azt, hogy ez a szeretet és jóság, a gondviselésnek a különböző megnyilatkozása, ez olyan csodálatos számunkra, hogy ennek nyomán ragadtuk meg mi az ő kinyújtott kezét felénk. És én úgy gondolom, hogy ez a kijelentés, ami azt mondja, hogy nehogy mi az élő Istentől elszakadjunk, ez egy különleges óvás számunkra. Hiszen melyikünk akarna az élő Istentől elszakadni? Hiszen tudjuk azt, hogy mi olyan erőtelenek és gyengék vagyunk mindannyian. És hányszor tapasztaltuk azt, hogy nekünk az ő szövetséges társi hűségére van szükségünk, akkor lehetnek olyan körülmények az életünkben, amit az ellenség azért hoz a mi életünkben, hogy bennünket arra késztessen, hogy mi az élő Istentől elszakadjunk. Ugye ez is egy csodálatos kifejezés, hogy nekünk egy élő Istenünk van, aki él és létezik, és mi minél nagyobb bajban vagyunk, annál mélyebbre nyúl utánunk, hogy segítsen nekünk, és annál hatalmasabb erőt ad a mi megsegítésünkre. És nagyon érdekes számomra a 13. vers első részének a kijelentése is, hogy mi segítsünk egymásnak. Mert azt mondja, hogy intsük egymást minden napon, hogy nehogy bármelyikünk megkeményítessék a bűnnek csalátsága által. Hiszen úgy gondolom, hogy a közösségi életünkben sok esetben látjuk azt, hogy a testvérünk most elgyengült valamiben. Esetleg elkeseredett, elcsüggett, és nagyon nagy lelki válságban van. És olyan csodálatos ez a felhívás, hogy azt mondja itt az apostol, hogy mi inthetjük egymást, annak érdekében, hogy segítségüt nyújtsunk egymásnak egy olyan intéssel, amely egyben bátorítás és útmutatás. Tehát úgy gondolom, hogy ez az intés nem egy dorgálás feddés, hogy kedves testvérem, miért kerültél te ilyen helyzetbe, hanem valami olyan testvéri, a másik mellé állás, ahogyan annak idején Jonatán megkereste Dávidot, és egyet tudott tenni, megerősítette a kezeit az Úrban. Úgy gondolom, hogy ez a kijelentés erről szól, hogy ilyen módon állhatunk mi egymás mellett. És ebben az ige szakaszban ugye azt olvashattuk, hogy példát hoz föl nekünk az apostol, hogy miért is mondja nekünk ezt a nagyon komoly óvást, hogy meg ne keményítsünk a mi szívünket, akkor, amikor elkeserítő helyzetek történnek, és hogy vigyázzunk, hogy el ne szakadjunk az élő Istentől, erre nézve példákat hoz nekünk az apostol. Mert azt mondja, hogy a mi elődeink, azok a zsidó néphez tartozó emberek bizony olyan helyzetbe kerültek, amikor elestek a próbában, és ezt a helyzetet hozzá elénk az apostol, hogy nézzük meg, hogy ennek az elkeseredésnek mi is állt mögötte, és hogy mi módon mutatja meg nekünk Pál apostol ezeken a történeten keresztül azt a törvényszerűséget, hogy hogyan is történhet meg az emberrel az, hogy a hitetlenség birtokba veszi őt, és ennél fogva valahogy helyet ad az ellenség hatalmának, és enged ennek az elkeseredésnek. Hát az azt mondja itt a kijelentésben a Szentírás, hogy a 8. versben, mint az elkeseredéskor a kísértés amanapján a pusztába, ahol a ti atyátok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. A 95. Zsoltárt idézi föl itt az apostol, és ebben a Zsoltárban Mózes 2. könyvének a 17. fejezetében lévő történetre utal, amit most keressünk is ki együttesen, és nézzük meg azt, hogy hogyan is történt annak idején, ami elődeinkkel az, hogy egy elkeserítő helyzetben megengedték maguknak azt, hogy elkeseredjenek, elcsüggenek, és ennél fogva beleessenek a hitetlenségbe. Mózes 2. könyve 17. fejezetében olvashatjuk az első versben, hogy valóban egy nagy próbába került a nép, mert hogy egy meleg éghajlaton vándoroltak, és a népnek nem volt innivaló vize. Szeretném föltenni a kérdést, hogy ez tényleg komoly probléma-e. Azt hiszem, mindannyian voltunk nagyon szomjasak, de most, hogy hozzáképzeljük azt a meleg éghajlatot, és hogy közben vándorolunk, és ugyan ott volt a felhőoszlop felettük, de mégis melegen vagyunk, valóban komoly probléma ez, hogy a népnek nem volt innivaló vize. Én úgy gondolom, hogy ez valóban egy komoly probléma, ténylegesen szomjasak voltak, és valóban félhettek attól, hogy mi lesz ennek a következménye, hogy a szomjúságtól kidőlnek. És nézzük csak meg a folytatást, hogy ebben a helyzetben mit tett ez a nép. Versengett azért a nép Mózessel, és mondták, adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És mondta nékik Mózes, miért versegtek én velem, miért kísértitek az Urat? És szomjúhozott ott a nép a vízre, és zúgoldott a nép Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Ugye, amit megrázó ebben az ige szakaszban, hogy ki ellen fordul a nép. Annyira megrázó számomra ez a történet is, hogy gondolkoztam azon, hogy vajon Pál apostol miért hozza elénk. Ugye azért különlegesen nehéz számunkra megérteni ezt a történetet és megérteni a zsidókat, mert azt hiszem, hogy amikor így elolvassuk, akkor azt tudjuk kérdezni, hogy hogyan lehetett így föllázadni Mózes ellen, és azt mondani neki, hogy te miért hoztál bennünket ide, miközben ott volt napról napra a felhő és a tűzoszlop. Ez nagyon elgondolkoztató számomra, hogy ott volt az Isten jelenléte. És úgy végig gondoltam, hogy mi minden történt már akkor, előtte, mikor a zsidó nép ide jutott. Úgy nagyon röviden szeretném felidézni, ugye, hogyha visszafelé elkezdünk lapozni itt a Szentírásban, hogy már mi minden történt meg velük. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy ők Egyiptomból jöttek ki, ahol nagyon nagy nyomorúságba kerültek, a rabszolgasorsnak a legmélyére, iszonyatos kiszolgáltatottságba. És tudjuk azt, hogy Isten olyan módon vezette ki őket, hogy előtte történt ott 10 csapás Egyiptomban, és ők végigélték azt, hogy egyetlen egy csapás sem közelített hozzájuk. Tehát úgy jöttek ki onnan, hogy 10 csodát végigéltek. És azután, a 10 csoda után nagyon jól tudjuk, hogy mekkora csoda volt maga a kivonulás. Amikor ketté vált előttük a Vörös-tenger, és ők száraz lábban mentek azon át. És azt a szabadulást is megérhették, hogy az utáluk nyomuló egyiptomiakat az Úr pedig megítélte. Ők már nem tudtak száraz lábbal átélni. Ezután eljutottak egy forráshoz, egy sivatagos részben, egy kicsi oázisos részhez, ahol meg keserű víz volt, és ugye akkor is problémájuk volt a vízzel, és az Úr adott egy gyógyító ágat, Mózes bedobta a vízbe, és ihatóvá vált a víz. Tehát már egyszer tapasztalták, hogy Isten a szomjúságban is ott van. Azután ugye egy pusztában egy ilyen óriási, több milliós nép hogyan él meg, mit eszik? Hullott nekik a manna minden napon, minden nap csodát éltek meg, azt a csodát is megélték, hogy pénteken dupla mennyiségű manna esett, vagy hullott. Ha valaki többet szedett az egyéb napokon, akkor az megbűzhödött, de pénteken a manna az elég volt szombatra is megmaradt. És ugye olyan elgondolkoztató számomra az, hogy ennyi csodatétel után, amikor ott állnak és most nincsen víz, akkor hogyan tudtak föllázadni Mózes ellen, és miért kérdezték azt, hogy te miért hoztál bennünket ide, és most miért kerültünk ilyen helyzetbe. És én úgy gondolom, hogy amikor ezt az ige szakaszt elolvassuk, és végig gondoljuk azt, hogy Pál apostol miért iratta meg ezt a mi tanulságunkra, akkor én legalábbis úgy voltam, amikor ezt az ige szakaszt olvastam, hogy saját magam életét kezdtem vizsgálni. Hogy vajon nem történt-e velem már ilyen eset. Hogy az Úr már annyi mindent megmutatott, annyi helyzetből kimentett, annyiszor adott erőt és mennyei segítséget, amit én megtapasztaltam. De jött egy olyan helyzet, ami annyira megrázó volt számomra, hogy nagyon sok gondolat fölmerült bennem, hogy most, Uram, ez miért? Miért pont engem, vagy miért pont így, vagy miért pont? Én pontosan engem ért, és miért pont most? És én úgy gondolom, hogy mi nagyon könnyen megérthetjük, hogy az emberi természetnek ez a nyomorúsága, hogy valahogyan mi annyira vágyakozunk egy olyan nagy békességgel teli, szenvedések nélküli, kikövezett úton járó életútra, aminek a végeredménye aztán majd az örökké valóság. És valahogy én úgy gondolom, hogy a mi emberi természetünknek, mivel mindannyian önzőek, kényelem szeretőek vagyunk, nem könnyű elfogadni bizonyos helyzetekben azt, hogy az Isten pontosan azokon a helyzeteken keresztül formál bennünket, amiben belekerülünk, mert ő kihozza ezekben a helyzetekben belőlünk azt, ami egyébként ott van a mi szívünkben. Ugye a Pál apostoli felhívásban engem nagyon elgondolkoztatott az a mondat, hogy vigyázzatok, atyám fiai, hogy ne legyen hitetlen és gonosz szívetek. Miért? Milyen is az embernek a szíve? Mit is mond Jeremiás könyve a mi szívünkről? Családabb a szív mindennél, gonosz az, kicsoda ismerheti meg azt. Ami emberi természetünk legbelülről, mindenestől romlott, az önzéssel át van szőve, és minket a mindenható Isten tud megváltoztatni, és ő tud teremteni bennünket új szívet, amely már nem így gondolkodik, amely már nem család, és nem becsap bennünket, és nem akarja velünk elhitetni, hogy nekünk az a jó, hogyha körülöttünk minden kerek, és bennünket semmi nem ér, és csupa-csupa pozitív dolgot tapasztalunk magunk körül, amikor mi szárnyalhatunk. És én úgy gondolom, hogy amikor látjuk a zsidóknak az életét, akkor tényleg elgondolkozhatunk azon, hogy miért történt meg a zsidókkal, hogy annyiszor lázadtak. Az alatt a bizonyos 40 év alatt, amit fölemlegett Pál apostol. Hát nem tudom, hogyha a mi gondolatainkat, amit esetleg ki nem mondtunk, vagy azt is, amit kimondtunk, úgy összeszámolnánk, akkor vajon mennyi lehet az, amikor azért mi is gondoltunk és kimondtunk olyan dolgokat, ha nem is így, mint a zsidók ennyire keményen, de sok minden felmerült a mi gondolatainkban. És ugye olvastuk Pál apostolnál ezt a kifejezést, hogy igenis, ez próbatétel volt Isten részéről. Azért tette próbára az övéit, mert ugye egy olyan nép volt, amely ebben a bizonyos rabszolgaságban sok mindent nem is tanult meg és elfelejtett, és Isten azt szerette volna, hogy ők a népek világosságává váljanak. Ki lehet a népek világosságának a hordozója? Az az ember, aki az élő Istenről minden körülmények között olyan bizonyságot tud tenni, hogy ő bármi is történik körülötte, akármilyen próbatétel és elkeserítő helyzet, ő mégis megkapaszkodik az élő Istenben, és olyan módon megerősítetik, amiről mindenki láthatja körülötte, hogy ez nem az ő ereje, hanem ez az az erő, amit ő fölülről kapott. És most még egy történetet szeretnék felidézni, ugye ezzel a 40 évvel kapcsolatban, amit itt említ Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, hogy miért is történt, hogy nekik 40 évig kellett vándorolni a pusztában. Vajon ez volt Isten eredeti terve, hogy ők 40 évig itt vándoroljanak? Miért is hosszabbodott meg az ő próbatételük és vándorlásuk ideje? Bizonyára mindannyian emlékszünk arra a történetre, amit Mózes 4. könyvében találunk, a 13. verstől leírva, hogy Isten úgy rendelkezett, hogy Mózes küldjön ki kémeket arra nézve, hogy nézzék meg, hogy milyen az ígéret földje. Nagyon elgondolkoztató számomra az, hogy tulajdonképpen miért is volt erre szükség. Ha az Úr megmondta, hogy ez tejjel és mézzel folyó föld, akkor miért volt szükség arra, hogy 12 ember minden egyes törzsből kimenjen, és a saját szemeivel a vezető ember nézze meg azt, hogy valóban milyen ez a föld. És nagyon elgondolkoztató számomra, hogy a Mózes 4. könyve 13. fejezetében annyira aprólékosan elmondja Mózes, hogy mi mindent figyeljenek meg. Így olvassuk a 19. verstől a leírást. Nézzétek meg a földet, hogy milyen az, és a népet, amely lakozik azon, erőse vagy erőtlen, kevése az vagy sok. És milyen a föld, amelyben lakozik, az jó vagy hitvány, és milyenek a városok, amelyben lakozik, táborokban vagy erősségben lakozik-e. És milyen a föld, kövéri az vagy sovány, van-e abban élőfa vagy nincs. És legyetek bátorságosak, és szakasszatok a földnek gyümölcséből. És azok a napok pedig a szőlő zsendülés napjai voltak. Miért volt arra szükség, hogy ennek a népnek, mielőtt birtokba veszi az ígéret földjét, egy reális képe legyen arról, hogy Isten mit akar velük cselekedni? Szükséges volt az, hogy a vezető emberek a saját szemükkel is meggyőződjenek arról, hogy milyen ez a föld? Mennyire erős, kik laknak ott, milyenek azok a városok, amelyeket birtokba kell venni? Vajon miért volt ez fontos? Mielőtt, hogy megválaszolnánk ezt, nézzük meg a folytatást, hogy mi is történt akkor, amikor visszaérkeztek a kémek, és valóban szakítottak annak a földnek a gyümölcséből, és azt olvassuk, hogy olyan nagy szőlőfürtet vittek, amit ketten vittek rúdon. Hát, hogy magunk elé képzelhetjük, hogy megérkeznek a kémek, ugye ők itt vándorolnak a pusztában, mannát esznek, és látják ezeket a csodálatos szőlőfürtöket, méghozzá ekkorát, amit rúdon kell hozni. Nem tudom, hogy milyen lelkesedés lehetett bennük, hogy na ez az. Ezt mondta az Úr, hogy tejjel és mézzel folyó föld ez. De nézzük meg, hogy azok az emberek, akiknek már 40 napjuk volt arra, hogy meglássák, hogy valósággal milyen ez a föld, 40 napos előny után mit is mondtak el? Ugye olvasom itt a leírást a 13. fejezetből. Ugye elmondják azt a kémek a 28. vers szerint, hogy igen, mi megnéztük, és nézzétek, itt van annak a gyümölcse. És most a folytatást szeretném olvasni a 29. verstől. Csak hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet. És a városok is erősítve vannak, és felette nagyok. Sőt, még Anák fiait is láttuk ott. És utána felsorolja, hogy mi mindent felsorolja, hogy milyen népek laknak még ott, és melyik nép hol lakik. És ugye azt mondhatjuk, hogy ezek a kémek azt erősítették meg 32. vers szerint, hogy nem mehetünk fel ezen a nép ellen, mert erősebbek nálunknál. És a 33. versben azt olvassuk, hogy már annyira elkeseredtek azon, amit láttak ott, hogy tényleg milyen erősített városok vannak ott, hogy már egyszerűen elveszítették a józan gondolkodásukat, mert azt mondták a 33. vers szerint, hogy a föld, amelyen átmentünk, hogy megkémleljük, olyan, ami megemészti az ő lakóit. Megemészti a lakóit, miközben Anák fiai vannak rajta. Én úgy gondolom, hogy annyira megrázó ez, amikor az ember elcsüggedésében, elkeseredésében és hitetlenségében már nem tud tisztán gondolkodni, mert megemészti a föld a lakóit, miközben ott Anák fiai laknak. Tehát ők ennyire rossz hírét vitték, mert látták a valóságot, hogy ők maguk tehetetlenek bevenni ezeket a városokat. Ezeket emberi erővel nem lehet bevenni. És azt olvastuk, hogy ennek olyan óriási nép elkeseredés lett a következménye, hogy egész éjszaka sírt a nép, és zúgolódtak, hogy vaj, ha meghaltunk volna a pusztába, mert mi lesz velünk, és mi lesz a mi gyermekeinkkel. És azt olvassuk a 4. versben, szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Egyiptomba. Mennyire megrázó, hogy az ember olyan helyzetben, amikor magát tehetetlennek érzi, átérzi a kicsiségét, és látja azt, hogy bizonyos helyzetben ő tehetetlen, hova is tud eljutni? Vissza Egyiptomba? Hát milyen volt Egyiptom? Micsoda nyomorúságuk volt ott neki? Az embernek, az emberi természetnek talán azt a jellemzőjét mutatja ezt meg, hogy csak menekülni ebből a helyzetből. Nem alatta maradni a tehernek, hanem menekülni. És hát hova meneküljünk? Természetesen nem előre, hanem vissza Egyiptomba. És olyan csodálatos számomra, hogy volt két ember, akik a hitemberei voltak ebben a helyzetben. Azok az emberek, akikre utal Pál apostol, azok az emberek, akik az Istenbe vetett bizodalmukat ebben a helyzetben is meg tudták őrizni. Hadd olvassam fel, hogy Káleb és Józsué hogy gondolkodott ebben a helyzetben. Azt olvassuk a 8. és 9. versben. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Ilyen az Istenbe vetett bizalom, amire Józsué és Káleb tesz bizonyságot. Nem azt mondja Józsué, hogy bátorodjatok fel, mert mi olyan erősek vagyunk, hogy bevesszük azt a földet, és elmegyünk oda. Hanem figyeljük meg, hogy mi az, amiben ő szeretné biztatni ezt a népet. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket erre a földre. Mert minden azon múlik, hogy ki van az Úrral. Milyen csodálatos, hogy Józsué és Káleb azt mondják, hogy az a nép lehet nagyon erős, lehetnek erődített városai, lehetnek olyan falai, mint Jerikónak, amelyen több szekér is elfért egymás mellett, de az igazi oltalma az embernek az Isten oltalmában van. És ezért hitben azt mondja Józsué és Káleb, hogy ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér, mert hogy ővelük nincsen az Isten oltalma. Tehát mi volt Józsué és Káleb számára a legfontosabb? Hogy az Isten oltalmát nyerjük el. És ki nyeri el az Isten oltalmát? Azok az emberek, akik azokban a helyzetekben, amikor a tehetetlenségüket, a kicsiségüket átérzik, tudnak hitben az Úrra bízni egy helyzetet, és hitben látni azt, hogy ha az Úr idehozott, és neki ígérete van, akkor azok az ígéretek valósággá válhatnak, mert hogy az Isten ígérte meg őket. És ő a helyén van, ő nem egy tehetetlen úr, hanem az Úr bevisz minket arra a földre. De csak akkor visz be minket arra a földre, hogyha mi rá tudjuk bízni az életünket. És amikor én magamnak elolvastam ezt a történetet, akkor az a gondolat erősödött meg nagyon mélyen bennem, ami azóta is nagyon mélyen benne van, hogy milyen is az ember. Nagyon nagy örömmel vágyakozik az ígéret földjének a gyümölcse után. Nagyon nagy volt a lelkesedés, amikor meglátták azt a szőlőfürtöt. Milyen lelkesek és örömteliek vagyunk, amikor az Úr valóságos hatalmát tényleg kézzel foghatóan megtapasztaljuk. De vajon maradt a mi hitetlen és önző szívünk, hogy mi csak az Isten áldásait szeretnénk elvenni, és nem szeretnénk helyet adni annak, hogy az Isten bennünket formáljon, alakítson, megtisztítson, megfehérítsen. Emlékezzünk arra, hogy Dániel könyve 12. fejezetében mit is ír a Szentírásban. A legvégső korszakra nézve az Úr. Azt mondja a Dániel könyvében az írás. Megpróbáltatnak sokan az istenfélők közül, és megtisztítatnak, és megfehérítetnek. És úgy gondolom, hogy Pál apostol azért hozza elénk a zsidó népnek ezt a történetét, mert azt akarja nekünk megmutatni, hogy nagyon komoly oka volt annak, hogy a zsidó népnek kerülő úton kellett mennie. És 40 évig kellett nevelődniük ahhoz, hogy Isten föl tudja őket használni arra, hogy a világ világosságai lehessenek. Mert az ő parányi hitüket, és az ő önző emberi parányi hitüket szerette volna naggyá növelni, hogy ők minden tehetetlen helyzetben tudjanak az Istenhez bizalommal fordulni, és ne felejtsék el azt a sok-sok tapasztalatot, amit nekik adott ennyi időn keresztül, hanem tudjanak minden egyes helyzetbe hozzáfordulni, mert tudják azt, hogy az Isten velük van, és bátorítja őket, segít, és akármilyen nehéz helyzet van, ő a helyén van, és ő nála van a megoldás, de csak azoknak az embereknek adja a megoldást, akik rábízzák magukat. És Ellen White-tól szeretnék egy pár gondolatot fölidézni a Pátriárkák és Proféták című könyvből, hogy mi is történt tulajdonképpen ezzel a néppel. Amikor meglátták azokat a csodálatos szőlőfürtöket, és ugye remény ébredt bennük, és nagyon kívánták volna az ígéret földjének a gyümölcsét, így olvasok egy pár mondatot. Remény és bátorság a gyáva hitetlenségnek adta át a helyet, mihelyt a kémek kifejezést adtak saját hitetlen szívük kétségeinek. A sátántól jövő gyávaság töltötte el őket. Hitetlenségükkel hatát szabtak Isten hatalmának, és nem volt bizalmuk abban a kézben, amely idáig biztonságban vezette őket. Amit szeretnék fölidézni ebből a gondolatsorból, hogy tényleg milyen hatalma van az ellenségnek arra, hogy birtokba vegye a mi hitetlen alapvető emberi természetünket, a mi szívünket, azzal, hogy mi kivegyük a kezünket az Isten vezető hatalma alól. És annyira megijedjünk ebben a helyzetben, hogy a gyávaságnak adjunk helyet. Nagyon elgondolkoztató, hogy amikor azt írja a Szentírás, hogy kik nem jutnak be az Isten örökké tartó országába, legelőször is a gyávaságot említi. Itt is azt olvassuk, hogy a remény és a bátorság, amely először ott volt bennük, hogy igen, ez egy csodálatos föld, azután átadta a helyét, akkor, amikor a kémek a saját hitetlen szívüknek adtak helyet, illetve saját hitetlen szívünk érzéseinek adtak helyet, akkor a sátántól jövő gyávaság átvette a helyet. És nem tudom, ti tapasztaltátok-e azt, hogy tényleg milyen szörnyű, amikor a félelem uralkodik rajtunk. Hogy engem az a mondat gondolkoztatott el, hogy hitetlenségünkkel határt szabunk az Isten hatalmának. A hitetlenséggel határt lehet szabni Isten hatalmának. Kin tud az Isten segíteni? Azon tud segíteni, aki hittel megragadja az ő segítségét. És ha én nem tudom hittel egy bizonyos helyzetben rábízni magam és azt a helyzetet, és hittel rátekinteni, mert nagyon átézem a tehetetlenségemet, az erőtlenségemet, nagyon megijedek, vagy nagyon félek, akkor nagyon megrázó nekem, hogy határt szabok az Isten hatalmának, és már nem tudok tovább bízni abban a kézben, amely idáig biztonságban vezetett engem. És nagyon elgondolkoztató számomra az, hogy mennyire hajlamos valóban az ember a hitetlenségre. Hadd olvassak egy másik gondolatot Ellen White-nak, a Gondolatok a hitről című gyűjteményéből. Ez a néhány gondolat így hangzik. Senkinek sem kell hitetlenséget ápolnia, vagy attól félnie, hogy túl nagy hite lesz. A hitetlenség olyan, mint a mindenütt felbukkanó káros gyomnövény, amely gondozás nélkül is nő, míg a hitnek gondos ápolásra van szüksége, mert ha nem ápolják, kihal a szívből. Én úgy gondolom, hogy Isten ezzel a felhívással, amit itt a zsidókhoz írt levélben ír hozzánk, abban szeretne bennünket megerősíteni, hogy lássuk meg, hogy az emberi természet milyen könnyen válik hitetlenné. Azt mondja, hogy a hitetlenséget nem kell ápolni, mert az olyan, mint az állandóan termő gyomnövény. Tudjuk, akiknek kertjeink vannak, hogy semmit nem kell tenni azért, hogy a gyom nőjön. Az a sok esőben is nő, a szárazságban is nő, az mindig nő. De ahhoz, hogy mi hitben tudjunk járni, ahhoz viszont folyamatosan ápolni kell az Istennel való közösségünket, és mindig vissza kell térnünk őhozzá, az ő igéje tanításához, mert a hitnek viszont gondos ápolásra van szüksége. És zárásként szeretném, hogyha föllapoznánk a Korintusi első levél 10. fejezetét, amiben egy ígéretet szeretnék legfőképpen fölidézni. Azt hiszem, ez az egyik legközismertebb kijelentés, az ószövetségi történetet összefoglalva, hogy miért is kaptuk mi ezeket a történeteket. Így olvasom tehát a Korintusi első levél 10. fejezetének a kijelentéseit. Ugye azt olvassuk a nagyon közismert 11. versben, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak a mi tanulságunkra, akikhez az idők vége elérkezett. És nagyon érdekes, hogy ezután, a nagyon közismert ige után jön egy nagyon fontos kijelentés. Én is nem régen figyeltem meg, hogy ez a kijelentés ezután következik, azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Valahogy azt mondja itt a Szentírás el, hogy van egy nagyon nagy veszélye a magabízásnak is. Amikor az ember talán úgy gondolja magában, hogy már elég erős az Istenben való szeretete, a Krisztus iránti ragaszkodása, és azt gondolja, hogy már önmagában elég erős. Csak nagyon röviden szeretném felemlíteni a Péter életének a tragédiáját. Aki azt mondta, mikor Jézus azt mondta, hogy megbotránkoznak majd ő benne, Uram, ha mindenki is, de én biztosan nem. Aztán, amikor ugye Jézus elmondta neki, hogy mi történik vele, úgy gondolom, hogy nagyon őszintén el tudta mondani azt, hogy én kész vagyok halálra is menni, és kész vagyok érte harcolni is. És meg is mutatta, hogy ő kész harcolni Krisztusért, mert amikor elfogták, akkor levágta a szolga fülét. És milyen megrázó Péternek ez a történet, hogy ez az őszinte, Krisztushoz ennyire mélyen ragaszkodó ember mégsem ismerte igazán önmagában az emberi természetét. Ő azt gondolta, hogy már elég erős a Krisztus iránti szeretete, és még nem ismerte igazán önmagát. És én úgy gondolom, hogy azért mondja itt az apostol, hogy példaképpen esett rajtuk, ami tanulságunkra megiratott, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy velünk soha ilyen dolgok nem történhetnek meg, hanem azt értsük meg, hogy igen, emberi kísértés esik mindannyiunkon, de itt van az a csodálatos ígéret zárásként, hű az Isten, aki nem hagy minket feljebb próbálni, kísérteni, mint elszenvedhetjük, sőt a próbával egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy mi elszenvedhessük azokat a helyzeteket. Én mindannyiunknak szívemből kívánom, hogy Isten mindannyiunkat erősítsen meg. Segítsen meg bennünket abban, hogy az elkezdett bizodalmat mindenkor, minden körülmények között erősen meg tudjuk őrizni. És abban is segítsen meg bennünket, hogy egymásnak hűséges, igaz testvérei tudjunk lenni. Mert bárkivel megtörténhet, hogy ő elesik egy bizonyos helyzetben, elkeseredik, elcsügged, és nagyon mélyre kerül. És én úgy gondolom, hogy ez az apostoli óvás arra is vonatkozik, hogy nehogy megítéljük egymást. Hiszen a legnagyobbakkal, a legkülönbekkel is megtörtént az, hogy elgyengültek és elestek egy bizonyos helyzetben. És milyen szükségünk van nekünk a testvéri közösségben arra, hogy mi megértsük egymást, segíteni tudjuk egymást, és meg tudjuk érteni azt, hogy igen, emberi próbák esnek rajtunk, emberi kísértés, de van egy hű Istenünk, aki segítségünkre siet, és segíteni tud bennünket egymáson keresztül is, hogy egymásnak hűséges testvérei legyünk, és tudjuk egymás kezét minden ilyen helyzetben megerősíteni az Úrban, ahogyan ezt annak idején Jonatán tette Dáviddal. Én szívből kívánom, hogy Isten erősítsen meg bennünket, és segítsen bennünket, hogy ahhoz a néphez tartozunk, akik ugyan megpróbáltatnak, de megtisztulnak és megfehérednek. És eljutnak majd az ígéret földjére. Adja Isten, hogy hozzájuk tartozunk az ő kegyelméből. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, hálászével köszönjük neked, hogy a te szeretetednek, jóságodnak és gondviselésednek annyi jelét tapasztaltuk a személyes életünkben. Köszönjük neked, hogy annyiszor mutattál nekünk csodákat, annyiszor adtál nekünk megerősítést, annyiszor tapasztaltuk azt, hogy tényleg olyan erőt kaptunk, hogy futottunk és nem lankadtunk el, jártunk és nem fáradtunk el. De bocsáss meg nekünk, Istenünk, minden olyan helyzetet, amikor bizalmatlanok voltunk irántad, amikor elcsüggettünk, elkeserültünk és olyan gondolatoknak adtunk helyet, amelyek az ellenségtől voltak. De köszönjük neked, Istenünk, hogy akkor is megkerestél bennünket, akkor is utánunk jöttél, és segítettél bennünket arra, hogy újra megtaláljunk téged. Könyörülj rajtunk, Istenünk, és mi is azt kérjük, hogy növeljed a mi hitünket, Istenünk. Te látod mindannyiunk életét, akik most előtted térdelünk. Te tudod, hogy milyen helyzetek vannak az életünkben, amelyek az ellenség részéről kísértések arra, hogy mi olyan kérdéseket tegyünk fel, amivel megszomorítunk téged. Vezess bennünket, Istenünk, hogy mindig te benned bízzunk, és megerősödjünk abban, hogy te élő Isten vagy, és nálad nincs változás vagy változásnak árnyéka. De könyörülj rajtunk, Istenünk, és könyörülj a mi közösségeinken, könyörülj ezen a gyülekezeten is. Azokon a testvéreken, akik itt egy testvéri közösségben élnek. Te tudod, Istenünk, hogy vannak-e ebben a gyülekezetben olyanok, akik most éppen elcsüggettek, elkeseredtek vagy elerőtlenedtek, és bátorításra, tanácsra és segítségükre volna szükség, testvérekre, akik melléjük állnak, és imádkoznak velük és értük. Kérlek téged, Istenem, mindannyiunkat segíts abban, hogy azokkal a tapasztalatokkal, amelyeket tőled szereztünk, azokkal segíthessük a mi testvéreinket, és ezzel világíthassunk azok között, akik szintén sok próbának vannak kitéve. Köszönjük neked, Istenünk, azokat a csodálatos bátorító ígéreteket, hogy nem rajtad múlik az, hogy mi odajussunk, ahová szeretnéd, hogy eljussunk. Köszönjük, Urunk, hogy kezedbe vettél bennünket és formálsz. Segíts kérlek, hogy mi együtt munkálkodjunk veled. és kiformálódjék bennünk az a kép, amelyet te szeretnél, hogy Krisztus képmása lehessen bennünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ezt munkálod. Legyen ezért áldott a te szent neved. Amen.